Kedves hallgatóim, 11. Pius már 1931-ben Quadragesimo anno kezdetű a társadalmi kérdéseket tárgyaló körlevelében szigorú ítéletet mondott a nemzetközi szocializmus és bolsevik kommunizmus eszméi és társadalmi gyakorlata felett, amikor úgy fogalmazott, hogy az, idézem, céljai eléréséért pedig semmitől sem riad vissza, semmit sem szégyel, a hatalomra jutott kommunizmus pedig meg is mutatja hihetetlen vadállati kegyetlenségét. Tanúsítják ezt azok a hullahegyek, amelyekkel a kommunizmus borította el Kelet-Európa és Ázsia tereit. Ám a történelmi körülmények arra kényszerítették, hogy amit Brennender Zorge megjelenésével szinte egy időben, 1937. márciusának végén külön dokumentumban, a Divini Redemptoris kezdetű enciklikában is visszatérjen a témára. Az okok között ott volt az a tény, hogy Róma már 1917-től aggodalommal figyelte az Oroszországból érkező híreket, amelyek brutális diktatúráról, egész társadalmi rétegek kiirtásáról, a keresztény közösségek és püspökeik, papjaik üldözéséről, tömegek becsapásáról és szolgasságba kényszerítéséről szóltak. A kúria 1924-ben még próbálkozott kapcsolatot teremteni a Szovjetunió vezetésével, ám ez sikertelen maradt, közben pedig az országban hivatalossá lett ateizmus, a minden vallási csökevény likvidálására meghirdetett bolsevik politika eleve kudarcra ítélte az ilyen kísérleteket. A Szentatya aggodalmát tovább növelte az az álságos, sikerekről szóló békét és megbékélést hirdető szovjet propaganda is, amely nem pusztán a Moszkva kinyújtott karjának számító európai kommunista, sőt szocialista pártokban, hanem a magát haladónak tekintő liberális, időnként még a katolikus értelmiség köreiben is meghallgatásra, rokonszemre talált, a sztálini diktatúra rémtetteiről érkező lágerekről, kivégzésekről, tömeges éhínségről, a nép nyomorúságáról érkező híreknek pedig alig volt visszhangja. Ezt a nyugati sajtót és a közbeszédet is átható tényt, a szovjet rendszer iránti csendes rokonszenvet, mint ördögi propagandát, 11. Pius az elhallgatás összeesküvésének nevezte, amely nem más, mint, idézem, igazi csendes összeesküvés a nem katolikus világi sajtó nagy részénél. Ezért a pápa úgy ítélte meg, hogy világosan rá kell mutatnia a kommunizmus embertelen hitet, emberi méltóságot, erkölcsi értékeket egyaránt romboló természetére, arra a szomorú tényre, hogy, idézem, ha az Isten eszméjét kiszakítjuk az emberek szívéből, szükségszerűen szenvedélyeik fogják őket a legkegyetlenebb barbárságba taszítani. De ezen túl a Divini Redemptoris kiadásának időzítéséhez további körülmények is hozzájárultak. Így 1936-tól a nyugat-európai politikában elérkezett a népfront korszak, ami annyit jelentett, hogy megerősödtek sokak, még katolikusok szemében is szalonképessé váltak az erősen egyház és vallás ellenes kommunista pártok, amelyek egyike másik a koalíciós partnerként még kormányzati szerephez is jutott. Spanyolországban pedig kirobbant a polgárháború, amelynek idején a nemzetközi bolsevizmus valódi véres és erőszakos arca hitet, egyházat, vallást kiírtani készülő szándéka is megmutatkozott. Ilyen körülmények által vezetetve érezte időszerűnek a Szentatya, hogy felemelje szabát a kommunista eszmék térhódítása a bolsevik politika diktatórikus természet ellen. Ennek megfelelően a Divini Redemptorisnak már a bevezetőjében megfogalmazta, hogy, idézem, a fenyegető réma bolsevik és ateista kommunizmus, amely a társadalmi rend és a keresztény kultúra alapjainak aláásását tűzte ki célul. Az egyház feladata ilyen helyzetben figyelmeztetni arra, hogy, ismét idézem, egész országokat fenyeget annak a veszélye, hogy barbárságba süllyednek rosszabban, mint amilyenben a világ nagy része a megváltó eljövetelekor volt. Ami pedig ennek az új barbárságnak az eszmei alapjait illeti, azok szervesen következnek az alapítójuk gyanánt szolgáló Marx által megfogalmazott elvekből. Marx szellemi kiinduló pontja materializmus és ateizmus, a valóságnak pusztán az anyagi létezőkre és viszonyokra való leszűkítése volt. Idézem, nyilvánvaló, hogy egy ilyen tanban nincs helye az Isten eszméje számára, nincs különbség az anyag és a szellem, a test és a lélek között, és ezért nincs semmilyen remény a földön kívül egy másik életre. Ebből szorosan következik, hogy Marx a maga kommunizmus víziójával szekuláris, evilági üdvösséget, amolyan kommunista mennyországot hirdet, amelyet a hagyományos keresztény és polgári társadalom erőszakos lerombolása, majd valamilyen homályos utópia nevében, kollektív szellemben való újjáépítése révén képzel el. Ennek érdekében a marxista-kommunista ideológia és politika megfosztja az embert egyéni szabadságától, hogy részben az anyagi szükségszerűség vak folyamatainak, részben pedig a közösség önkényének rendelje alá. Az ember személyi méltósága megszűnik, és csak egy fogaskerékké lesz a pusztán gazdasági érdekek és politikai hatalom önkénye által irányított, kíméletlen osztályharcra épülő gépezetben. Ennek a célnak az eléréséhez az embert, az egyént meg kell fosztani hitétől, hagyományától, kultúrájától és erkölcsi értékrendjétől. Közben a magántulajdon erőszakos felszámolása, a kirívó igazságtalanságok és emberi életek sokaságának tönkretétele mellett minden szólam ellenére hosszú távon tönkreteszi a gazdaságot, általánossá teszi a szegénységet, a kollektivizmus ideológiai kényszere szétrombolja a családot, a generációk közötti természetes kötelékeket és az emberi társas kapcsolatok egész rendszerét. Súlyos veszélyt jelent az ifjúság nevelésének kisajátítása, a szülők szerepének állami kényszereszközökkel való helyettesítése, amely nem pusztán a vallási hagyományok és értékek továbbadásának, de a jövő nemzedék természetes erkölcsi, érzelmi, lelki fejlődésének is gátat szab. Marx végső soron az emberiség jövőjeként egy új civilizációt vizionál, egy olyan Isten nélküli emberiség boldogulásának képét, amely valójában nem pusztán Isten nélküli, hanem miközben az elvont embert isteníti, a maga egészében ember ellenes, embertelen. Ám ha ennyire nyilvánvaló, hogy a marxi eszmék tévedések és pusztító természetűek, fel kell tenni azt a kérdést is, hogy akkor miért is találnak követőkre, mi vonza az embereket a kommunizmus bűvkörébe. 11. Pius szerint a fő ok az a messianizmus, amely hamis üdvígéretekkel egy jobb jövő reményével kecsegteti az embereket. Azokat az embereket, akik a kommunizmus szállás csinálójának, a liberalizmusnak kárhozatos működése révén már elveszítették a hitüket, elfordultak Istentől, de a megváltás iránti vágy továbbra is ott munkál bennük. Az ilyen embereket egy hamis evangélium nevében az igazságosság, a testvériesség és az egyenlőség jelszavával rá lehet venni arra, hogy szabadságukról lemondva olyan ordas eszmék és pusztán e világi érdekek szolgálatába álljanak, amelyek nem orvosolják, hanem csak tetézik az emberiség igazságtalanságokból, erőszakból fakadó, valójában csak a keresztény hit, remény és szeretet által orvosolható bajait. Azt pedig, hogy mindez hová vezet, jól mutatja a spanyol nép tragédiája. Az a vérfürdő, amely a kommunizmus térhódítását ott, de máshol is szükségszerűen kíséri. De a vérontásnál, az erőszaknál nem kisebb fenyegetést jelent az, hogy a kommunista bolsevik hatalom a teljes erkölcsi rend felszámolását és egy olyan új erkölcs érvényre juttatását tűzi ki célja gyanánt, amelynek eszköze a puszta terror értékei pedig a természet törvényeknek és az örök erkölcsi törvénynek is ellentmondanak. Ám amikor ezeket a súlyos ítéleteket megfogalmazza a Szent Atya, kitér arra is, hogy a kommunizmusról, különösen annak oroszországi bolsevik változatáról mondott szavai nem maga ellen, az orosz nép ellen irányulnak, amely pusztán vétlen elszenvedője a feje felett zajló történelmi ámokfutásnak, hanem azok ellen, akik az ilyen rendszereket kigondolják, megteremtik, a világ csúfságára és sokak vesztére működtetik. A körlevél második részében 11. Pius a keresztény tanítások azokra az elveire és elemeire tér rá, amelyek alkalmas eszközök lehetnek a kommunista eszmékkel való szembeszállásra, amelyekkel, idézem, a keresztény civilizáció az egyedüli és valóságos humana caritas megváltható ettől a sátánostorától, és még jobban fejleszthető az emberi társadalom valódi jóléte elérésére. Ilyen eszköz Isten méltóságának helyreállítása, a hit a valódi megújítása, a család becsületének újbóli megteremtése, az igazságos gazdasági és társadalmi viszonyok kialakítása. Hiszen annak az űrzavarnak, amely a kommunizmus táptalaját jelenti, fő oka az a helyzet, idézem, amelyben az erkölcstelen liberalizmus zúdult ránk, és ebből a veszedelemből kivezető út nem az osztályharc, vagy az államhatalom önkénye, hanem egyedül, ismét idézem, a gazdasági és társadalmi rendnek a társadalmi igazságosságon és a keresztényi szeretet érzésén alapuló nagyobb térhódítása. A két fogalom, igazságosság és szeretet, szorosan feltételezi egymást. Ha ez a harmónia megbomlik, a lelki javak leértékelődnek, és az emberi közösség az igazságtalanság és szeretetlenség malomkövei között fog őrlődni. Éppen ezért a keresztények kötelessége a társadalom jó rendjének megbontása nélkül támogatni a szegényeket, küzdeni a munka és a munkás megbecsüléséért, a gátlástalan anyagiasság visszaszorításáért, a javakból való méltányos és felelős részesedésért, azért, hogy a javak birtoklása körüli visszaélések ne vezessenek a kommunista demagógia térnyeréséhez, sem pedig az állam, a közhatalom önkényének növekedéséhez. A Divini Redemptoris záró gondolat sorában a Szent Atya visszatér a kereszténység és a kommunizmus viszonyának kérdésére, és arra a következtetésre jut, hogy meg kell tiltani egyes baloldali keresztények próbálkozásaival ellentétben mindenféle együttműködést keresztények és kommunisták között. Ebben a tekintetben, különösképpen Oroszországra, Spanyolországra, de a korabeli Nyugat-Európára is utalva, nagyon is sarkosan fogalmaz. Őt idézem, a kommunizmus belsejében alávaló és semmilyen területen nem megengedhető az együttműködés vele annak a részéről, aki a keresztény társadalom üdvét akarja. És ha valaki tévedésbe sodródva saját országában a kommunizmus győzelméért azzal együttműködne, az elsők között válna annak áldozatává, és minél jobban kitűnnek régi és nagy keresztény civilizációkkal azok a területek, ahol a kommunizmusnak sikerült tért hódítania, annál nagyobb gyűlöletet mutatnak irántuk az istentelenek. Kedves hallgatóim, zárjuk ezzel mai adásunkat, hogy legközelebb 11. Pius lelkipásztori tevékenységének áttekintésével folytassuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.